A mai előadásunk címe, hogyan neveljük gyermekeinket nem formális vallásosságra, hanem személyes hitre, a szabad választás tiszteletben tartásával. Valószínűleg észrevettük, hogy egy kicsit hosszú a cím, és valahogy nagyon árnyaltan igyekeztünk megfogalmazni. Mi ennek az oka? Lehetett volna ilyen egyszerűen is, hogy gyermekeink vallásos nevelése. Megvan ennek az oka, mert valóban ez olyan nagyon kézenfekvőnek tűnik egyik oldalról, és nagyon egyszerűnek, de hatalmas hibák történhetnek a nevelésnek ezen a területén is. Hogy egy kicsit jobban értsük, miért igyekeztünk ennyire pontosan fogalmazni a címet, fölvázolnám, hogy melyek a tipikus szülői felfogások és gondolkodásmódok a vallásos nevelést illetően. Vannak szülők, akik maguk vallástalanok. És tulajdonképpen közömbösek ezek iránt, a kérdések iránt, de egyszerűen így szólnak magukban, hogy lezajlott egy rendszerváltás, most megint fontosak az egyházak, a vallás, hát tudjon a mi gyerekünk eligazodni ebben az új világban, ebben az új rendszerben, ha úgy kerül a sor, tudjon érvényesülni, legyen valami fogalma ezekről a dolgokról, elküldjük hittanra, nem árt neki egy kis vallásos tanítás. Ez egyfajta magatartás. Aztán vannak szülők, akik maguk hagyományosan, vagy mondjam így formálisan vallásosak, vagy felszínesen vallásosak, ahhoz a csoporthoz tartoznak, akik elmennek ugye keresztelőkor, temetéskor, esküvőkor, és még mondjuk nagy ünnepeken a templomba. Ők pedig körülbelül ezt mondják, hogy hát valami jó mindenképpen ragad a gyerekre, egy kis erkölcsi nevelés, ha még azt az egyház vagy a templom is megtámogatja, mindenképpen jó, és aztán, ha van túlvilág, akkor ebből a szempontból se baj, hát menjen a gyerek és tanuljon valamit, egy kis hittant. Aztán vannak megint más szülők, akik nagyon komolyan vallásosak, nagyon komolyan gyakorolják a hitüket, ezt rendkívül fontosnak tartják, és gyermekeik életében is, ez egy lelkismereti kérdés, hogy gondoskodjanak a gyermekük vallásos neveléséről. De ugyanakkor mégis körülbelül úgy látják ezt a kérdést, hogy ha a gyermeket beadják valahol, bármely felekezetnél vagy egyháznál vallásoktatásra, és azon kívül elvárják tőle, hogy velük együtt, vagy adott esetben nélkülük is, de rendszeresen menjen templomba, istentiszteletre, akkor lényegében a dolog rendben van, és majd a legtermészetesebb módon eszen csak a gyerek egy jó vallásos ember, vagy hívő ember lesz. Nagyon, nagyon sok szülő így gondolkozik. Szeretném azt is megjegyezni, hogy ma a mi magyar társadalmunkban is jókora tömeg, széles rétege gondolkoznak úgy, hogy hát most valami nagy változás lesz az ifjúság és a gyermekek körében, mert hát ugye így szokták mondani, ugye, hogy az átkos 40 év után ugye kimaradt a vallásos nevelés, és hát most majd, ha már végre megindul a gyerekek vallásoktatása rendszeresen, iskolában és templomban, akkor itt valami nagy, üdvös változás lesz a gyermekek és az ifjúság körében. Én mindig szoktam csodálkozni egy kicsit azokon az emberek, akiknek ezt ilyen leegyszerűsítve és nagy határozott meggyőződéssel elmondják, mert szívem szerint megkérdezném tőlük, hogy mi a helyzet nyugaton az ifjúsággal, ahol nem volt ez az átkos 40 év, jobbak-e, különbek-e. Tehát tényleg ez okozta? Ez így le lehet egyszerűsíteni ezt a kérdést? Nem mondom, hogy jó az, hogy tiltott dolog legyen a vallásosság, egy percig sem mondom, vagy legalábbis nem sikeres dolog, de hogy tényleg egyedül ez a bűnös és ez okozta? Aztán egy másik kérdés, hogy miért tudott a kommunizmus egy pillanat alatt olyan eredményt elérni, hogy eltűntek a vallásos emberek nagy részt, ha mélyebb lett volna a meggyőződés, ha hatékonyabb lett volna az előző évtizedekben a vallásos nevelés az iskolákban, a kötelező hittan, meg egyebek, hát akkor annak a nemzedéknek, akit a rendszerváltozást ért, annak jobban kellett volna állni a lábán és tartani a hitét. Abban is kellett valami hibának lenni. Aztán hadd tegyük még azt is hozzá, hogy hány idősebb emberrel találkozhatunk ma, aki nem a 40 év miatt vallástalan, nem az ateizmus miatt vallástalan, hanem még mindig emlékszik arra, hogy őt milyen negatív élmények érték a kötelező hittanórán, meg a templomban, meg itt, meg ott. Tehát nehogy így leegyszerűsítsük ezt a kérdést, és ne álljunk be azok közé, akik azt hiszik, hogy ha van kötelező hitoktatás, majdnem kötelező, hát nagyon szorgalmazott hitoktatás, és hogyha minden módon a társadalmat, hogy így mondjam, ösztönözzük, és az embereket arra, hogy a fiatalok és a gyerekeknek igen részesülni kell ebben, hogy akkor ebből valami világ megváltó változás fog jönni az ifjúságnál. Szeretném rögtön hozzátenni, mélyen meg vagyok győződve, hogy az igazi, helyén való hitrevezetés vagy biblia oktatás igenis az forradalmi változásokat hozhat, csodálatosakat. De annak a minősége, a miensége óriási kérdés. Szóval önmagában az, hogy beültetjük a gyerekeket templomba vagy iskolapadba is, és elkezdjük őket okítani, akár felekezeti hitarra, akár valami általános vallásismerete, vagy valamilyen valláserkölcsre, ettől önmagában nem várható egy világrengető változás. Tehát nagyon is van értelme, hogy erről a kérdésről beszéljünk. Tehát akkor forduljunk már is a Szentíráshoz, hogy mit mond a Szentírás, milyen útbaigazítást ad, hogyan neveljük gyermekeinket értelmes, személyes hitre, hogyan segítsük őket ebbe az irányba. Szeretném először is idézni Mózes könyveiből, ugye a Biblia legrégibb részéből, a Tórából, hogy milyen kijelentések hangzottak el erre vonatkozóan. Mózes 5. könyve 4. fejezetéből a 9. verset. Így olvasom. Csak vigyázz magadra, ezt az egész néphez intézte az Úr üzeneteként Mózes, csak vigyázz magadra, és őrizd meg jól a te lelkedet, hogy el ne feledkezzél azokról, amelyeket láttak a te szemeid, hogy el ne távozzanak a te szívedtől teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival. Azután a 6. fejezetből idézném a 6. és 7. verset, ez is az egész néphez szólt. És ez igék, amelyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, amikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és amikor lefekszel, és amikor felkelsz. Azt hiszem, ezekből az igékből nyilvánvaló, hogy az Úr az egész nép lelkére helyezte ezt a kötelességet, hogy a következő nemzedékkel osszák meg hitbeli tapasztalataikat, a történelmük tapasztalatait, és az Isten törvényéről, az Isten beszédéről szerzett ismereteiket. És amikor itt ezt olvastuk, hogy szólj ezekről a te fiaidnak, gyakoroljad ezekben a te fiaidat, mikor házadban ülsz, úton jársz, lefekszel, mikor felkelsz, azt hiszem ebből nyilvánvaló, hogy döntően a szülők kötelességévé tette Isten a gyermekeiknek az értelmes, személyes Isten hitre vezetését, hogy ebbe az irányba segítsék őket. Amikor az Új Szövetségben azt mondja az Efézus beliekhez írt levélben Pál apostol a 6. fejezet 4. versében, hogy ti szülők, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint, nyilván ugyanúgy magában foglalja nem csak az általános jellembeli nevelést, hanem a hitbeli nevelést is. Tehát szögezzük le, hogy mindenek előtt a szülők feladata. Ahogy az előbb felsoroltam, hogy sokan hogy gondolkoznak, azt láttuk, hogy a szülők legnagyobb része sajnos ma úgy gondolkozik, hogy ez alapvetően nem az ő dolga. Ő neki el kell küldeni a gyerekét, vagy beiratni az iskolai hittanvalóba, vagy elküldeni a templomhoz, vagy egyházhoz, vagy gyülekezethez, mindegy, hogy hova, de ez nem az ő dolga alapvetően. A gyerek csak tanuljon, a gyereket csak tanítsák meg azok, akik erre felkészültek, akik erre hivatottak. A Biblia a szülők feladatává teszi mindenek előtt, amikor házadban vagy, amikor ülsz, amikor felkelsz, tehát ez szüntelenül ott legyen a család életében. Miért a szülők elsősorban felelősek, és miért a szülők feladata mindenek felett? Hát én két szempontot említenék. Ellen Gould White, akitől többször idéztünk, azt írja egy helyen, hogy a gyerek ezeket a legszentebb és legfontosabb dolgokat attól hallja, aki iránt a legmélyebb bizalma van. Ugye mindenki tudja, hogy egy gyereknél mit jelent az, hogy anyámtól tanultam, apámtól tanultam. Ha igazán bizalma van a szüleihez, akkor amit tőlük vesz, az neki szentebb és fontosabb, sok minden ismeretnél, amit mástól nyer. Nagyon jó dolog, ha van egy kiváló pedagógus, és ha egy gyerek haláláig emlegeti, hogy ettől és ettől a kedves tanárnőmtől vagy tanáromtól tanultam, ez is nagy dolog. De mindenek felett áll az, hogy apámtól, anyámtól. Az, hogy hallottam egy nagyobb csapatban, egy osztályban, a hittanórán, hallottam egy tágos bibliakörön, Ez soha nem annyi, mint személytől személyig, és ráadásul attól a szülőtől, akivel a legközelebbi és a legbizalomteljesebb kapcsolatban van. Erre feltétlenül gondolnunk kell. Azután a másik nagyon lényeges szempont, hogy ahogy a szülőnek felelőssége, hogy megválassza, hogy a gyermekét fizikailag mivel táplálja, ugye a közelmúltban beszéltünk egészséges életmódról, ami sok mindent foglal magában, de többek között az egészséges táplálkozást is, hát legalább úgy feladata a szülőnek, hogy milyen szellemi és lelki táplálékot kap a gyermeke. Ugye erről is szó esett, hogy olvasmányok. Egyáltalán milyen szellemi, lelki tartalmak azok, amelyek a gyermekünkhöz juttatunk, és akkor ezek között ott van, hogy milyen ismeret Istenről, a világról. Most gondolkozunk csak el, hogy ha helyes ez a bizonyos hitbeli ismeret, vagy vallás által közvetített ismeret, akkor tulajdonképpen ez a legnagyobb dolgokat jelenti. Az egész világ szemléletét alakítja ki, az élet célkérdését, az erkölcsi felfogását, az egész Istenről való gondolkozását. Most megkérdezem, helyes dolog-e az a szülő, hogy azt mondja, én nem tudom ugyan mit tanul a gyerek, én nem is igen hiszem azt, vagy hiszem, vagy nem hiszem, ő csak tanulja. Egy lelkiismeretes szülő az azt mondja, amit az én gyerekem ezekről a dolgokról tanul, amelyek a legjobban meghatározzák majd a személyiségét, az életét, hogy kicsoda az Isten, hogy mit gondolunk a világ eredetéről, vagy a világ rendeltetéséről, mi az alapvető vallás erkölcsi felfogásunk, mi a történelem szemléletünk, mi az egyéni életcélről a gondolatunk. Egy lelkiismeretes szülő, ez nem úgy van vele, hogy mások tanítanak a gyerekem, nem tanítanak, erről én is meg akarok győződni, és a gyerekem erről azt hallja, amit én is a legjobbnak tartok. Mindannyian kereső, küzdő emberek vagyunk. De azért én ezekben a dolgokban azt szeretném, hogy a gyerekem azt tudja, azt tanulja, amit én is a leghitelesebbnek, vagy a legjobbannak ismertem meg, vagy amiről én magam is meg vagyok győződve. Emlékszem egy fiatal házaspárra, akkor ismertem meg őket, mikor megszületett az első gyermek. Akkor kezdtek Bibliával ismerkedni, egy Bibliakörbe járni, és azt mondta egyszer ez az egyikük a házaspár tagjai közül, olyan hálás vagyok az Istennek, mert mi ezért imádkoztunk a feleségemmel, hogy mire gyermekünk születik, mi addigra a keresésünkben valahova eljussunk. Mert mekkora felelősség, hogy a gyerekünknek mit fogunk mondani ezekről a kérdésekről. És most olyan hálásak vagyunk, hogy mire ezt a gyereket már beszélni fog, és mire tanítani kell, mi már addigra egy rendező elvet kaptunk, már addigra bennünk valami kialakult, mert hát micsoda felelősség, hogy mit fogunk neki mondani, és hogy fogjuk őt útba igazítani. Azt gondolom, hogy egyedül ez a helyes felfogás. Most egy következő nagy kérdés, miután leszögeztük, hogy a szülők feladata a legfontosabb, talán annyit hadd jegyezzek meg, hogy természetesen van az egyháznak vagy gyülekezetnek feladata ebben mindenképpen, helyi gyülekezetnek vagy egész közösségnek, és nagyon szükséges kiegészítés és hasznos kiegészítés lehet, majd erre még a későbbiekben visszatérünk, de most még maradjunk annál, hogy a szülő maga hogyan valósítsa meg, milyen elveket kövessen, amikor a gyermekei hitbeli oktatását végzi. Itt fölmerül egy kérdés, hogy mennyire nevelje őket határozottan, és mennyiben tartsa tiszteletben a szabad választásukat ebben a kérdésben. Mert olvasunk például az Ószövetségben egy ilyen kijelentést Ábrahámról, szeretném idézni Mózes első könyve 18. fejezetéből a 19. verset, mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és házanépének ő utána, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle. Tehát az Úr elismeréssel mondta, hogy tudom róla, hogy megparancsolja az ő házanépének, az ő fiainak utána, hogy megőrizzék az Úrnak útját, igazságot és törvényt tegyenek. Hát ha Ábrahám történetét ismerjük az Ószövetségből, meg egyáltalán a Biblia szellemét, akkor abban biztosak lehetünk, hogy ez nem egy zsarnoki kötelezés volt, ki van zárva. Teljességgel ki van zárva. A szabad választás tiszteletben tartása az Istennél az egy olyan dolog, hogy az feltétlen. Szóval nincs olyan, hogy itt van, ott nincs. Így kimondja kategórikusan az Új Szövetségben Pál apostol, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ennél kategórikusabb kijelentést tenni ugye nem lehetne. Korintusi második levél, 3. fejezet, 17. versében van az ige, ahol Isten van, ahol Isten munkálkodik, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Tehát biztos, hogy ez nem egy zsarnoki kényszer vagy kötelezés volt, de hát akkor mit értsünk mégis ezen, hogy megparancsolja az ő házanépének, és meghagyja nékik, és az ő házában az isteni rend és az isteni törvény szerint történnek a dolgok. Hát én azt hiszem, hogy azt kell megértenünk, és arra kell visszagondolnunk, hogy egyáltalán mit mondtunk az eddigiekben a szülői feladatról. Nem egyszerűen csak a vallásos nevelésről, hanem egyáltalán a szülői nevelői feladatról. Ugye, ha nagyon röviden össze akarom foglalni, ugye a Szentírás útbaigazítás alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az Isten a szülőket rendelte a még éretlen gyermek fölé, hogy amíg a gyermek el nem éri a felnőtt kort, amíg még egyszerűen nem tud a szabad választásával várni, mert nincsenek tapasztalatai, még nem tudja, hogy hogyan győzze le a maga szeszélyes és minden embernél közös rosszra hajló természetét, amíg sem az élet dolgairól nem szerzett tapasztalatokat, sem még önmaga fölött nem tanult meg uralkodni, még nem tud helyesen gondolkodni és helyesen dönteni, addig a szülői irányításnak tanuljon meg engedelmeskedni, annak a szülői irányításnak, amely a legjobb lelkiismerete szerint és a legjobb ismerete szerint igazgatja őt, és arra készíti fel, és azt mondtuk, hogy ugye ez az, amit a szülőnek tudni kell, hogy amikor elérkezik a felnőtt kor, amikor meg kell oldani ezt a köteléket, akkor teljesen megoldja, bizonyos fokozatossága is végül teljesen megoldja, mert nincsen joga azon túl a gyermekét neki irányítani. Arra kell felkészíteni, hogy most már tényleg fölkészült, hogy tud helyesen gondolkozni, tud megfontolni, mérlegelni, kiértékelni dolgokat, tud higgadtan dönteni, tudja a saját természete ellenében is dönteni, tud önmaga felett uralkodni, és most a szabadságát teljesen át kell adni neki, hogy irányítsa és kormányozza önmagát a legjobb belátása szerint. Na, ha ebből a gondolkozásmódból indulunk ki, akkor azt kell mondanunk, hogy világos, hogy egy szülő így gondolkozik, ebben a tekintetben is rám van bízva a gyerek. Most én tanítom őt arra, amit én a leghelyesebbnek, legjobbnak ismertem meg. Én nevelem őt olyan valláserkölcsi szokások szerint, viszem magammal az Isten tiszteletre, vagy arra a vallásgyakorlatra, amit a leghelyesebbnek tartok, mert most még az én felügyeletemre van bízva. Én nekem kell tenni azt a legjobbat, amit tehetek érte. De mindezt nem önkényuralommal, nem nyers kényszerrel, hanem, mint ahogy egyáltalán mondtuk az engedelmességre nevelésről, hanem szeretettel, megnyeréssel, de ugyanakkor azzal a határozottsággal is, hogy amíg a szülő keze alatt van, addig a szülő az ő javát akarva legjobb belátása szerint, de a szülőnek megvannak a maga elvárásai, mert lelkiismerete szerint csak így tudja őt nevelni. Szeretném ezzel kapcsolatban említeni azt, hogy sokszor találkozik az ember olyan felfogással, én is hallottam szülőktől azt, hogy én nem mondok a gyerekemnek se jót, se rosszat vallási kérdésben, mi gyakoroljuk a vallásunkat, és mi rábízzuk, hogy ha ő akar, eljön velünk, ha akar, nem, ha hallgat ilyesmit, hallgat, ha nem, majd ha felnőtt lesz, aztán eldönti ő maga. Csak ebben az a hiba ebben a gondolkozásban, látszólag nagyon szépen tiszteletben tartja a gyermek szabadságjogait, csak az a rettenetes hiba benne, hogy pont ezzel nem biztosít a gyereknek szabad választás, mikor felnő. Ugyanis amíg még tapasztalatlan, amíg éretlen, addig kiszolgáltatja őt egyoldalúan két dolognak. Egyik a saját megromlott természete, kettő a környezetnek a hatása és a környezetnek a véleményei. Ha pedig gyermekkoráig neveli úgy a legjobb meggyőződése és belátása szerint, és mikor eljön a választás, akkor viszont szabadon hagyja őt, és egy rossz szót nem szól neki, és ugyanúgy szeretett gyermeke, ha ő esetleg hitbeli és vallási kérdésekben nem követi őt, akkor tiszteletben tartotta a gyermek szabadságát, és megadta neki a választási lehetőséget. Mert nem szolgáltatta ki őt egyoldalúan, csak a körülöttünk lévő zűrzavarnak és a legkülönbözőbb befolyásoknak, hanem megismertette vele azt is, ami szerinte a legjobb. Abba is a gyerek elméleti és gyakorlati ismeretet szerezhetett, akkor ennek a tudatában már tényleg szabadon dönthet, amikor eléri a felnőtt kort. Tehát valahol nagyon egészséges, józan gondolkozásra van szükség ebben a tekintetben is. Például, mondjam egy kicsit gyakorlatiasabban. Én úgy gondolom, hogy egy keresztény, egy meggyőződéses keresztény szülő például nem bízza a gyerekére azt, hogy van egy családi áhítat, és most ő részt vesz, vagy nem vesz, van kedved, nincs kedved. Most nem tudom, egy kis hasonlatot mondani, ez körülbelül olyan lenne, hogy azt mondaná, hogy hát van kedved, kisfiam, bevenni ezt a gyógyszert, beveszed, ha nincs kedved, nem veszed be. Vagy mondhatnék egyéb dolgokat. Szóval amiről ő meg van győződve, hogy jó és helyes, Én úgy gondolom, hogy ez szeretettel, megnyeréssel olyanra kell formálni, hogy neki kedve legyen hozzá. De ha véletlenül már elérjük mondjuk a kamaszkort, és lázongni kezd a gyerek, és azt mondja, hogy nem, ilyen vagy olyan hatása, vagy egyszerűen belebújt a kis öltök, és azt mondja, hogy nem. Akkor én higgadtan azt mondanám a gyereknek, hogy nézd, meg fogod látni, hogy leérettségizel, vagy nagykorú leszel. Én abban a pillanatban elengedem ezeket a dolgokat, és többet én téged nem befolyásolok ebben, de amíg az én felelősségem, hogy te eljussál a felnőttkor határáig, ez az én nevelési szisztémámnak a része, ez az én meggyőződésem. Azért igényelem, hogy legyél ott, mert valami megragadhat téged, ott érhetnek téged olyan látások és olyan hatások, amelyek hasznodra lehetnek. Én ezt kérem tőled, hogy ezt addig, amíg az én nevelési feladatom le nem jár, fogadd el, és ha az a szülő olyan szeretettel van az iránt, a gyerek iránt, és mindenben olyan bölcsen és okosan jár el, le fogja tudni szerelni minden kényszer és minden keménykedés nélkül a gyerek időnkénti lázadását, és át tud térni lépésről lépésre. És el tudja érni azt, hogy a gyerek valódi ismeretet szerezzen elméletileg, gyakorlatilag. De nagyon vigyázzon arra, hogy például ilyen dolgokban, már például, hogy vannak ugye családok, ahol például van ilyen, hogy közösen imádkoznak, erre például már ne kényszerítse, hogy ő hangosan imádkozzék. Szóval bizonyos keretei legyenek erre, amit elvár, hogy elmegy Isten tisztelet, hogy részt vesz családi áhítaton, de már semmi olyasmit, ami személyes, ami az ő személyes állásfoglalását igényel, azt már ne kívánja tőle. Az vagy belülről jön, és vagy önként jön, de ne követelje meg tőle, mert ne késztesse olyasmire, ami esetleg a gyerekben képmutatást fejleszte neki, vagy amit ő utálkozással, vagy kelletlenül, vagy lelkében lázadva tenne, ezt ne tegye. Ezt, amikor kell, úgy higgadtan beszél meg, hogy ezt kéri addig, amíg vele van, hogy ezeket fogadja el. De érezze a gyerek, hogy ez csak egy nagy jó akarat, és egy határozott szülői elvárás amellett, de nem, szóval nem az a gyilkos kényszer, vagy az a kötelezés. Szóval érezzük, ezek nagyon érzékeny dolgok, nagyon pontosan meg kell találni a hangot is, nagyon világosan kell látni is azt is, hogy mit követünk. De minden esetre egy gyereknek a szeszélyes gondolataira, a legkülönbözőbb hatások ide-oda dobálják. Ne hagyjuk a dolgokat. Mert például lehet, hogy egy gyerek mondjuk kijelenti, nem tudom én, 12-13 éves korában, mit tudom, osztálytársai vagy barátai hatására, vagy ki tudja mire, hogy én többet nem megyek, engem nem érdekelnek ezek a dolgok, ha most ezt mi ráhagyjuk, hát ő teljesen minden dologtól elidegenedik, mert amivel az ember nincs kapcsolatban, attól nagyon könnyen el is idegenedik, pláne ha más hatásuk érik, és utána, ha később van is benne vágy vagy érdeklés, borzasztó messziről, nagyon nehéz lesz visszajönnie. Tehát találjuk meg a megfelelő módot arra, hogy azt hiszem, Ábrahám is így érvényesítette azt, hogy megparancsolja az ő háza népének, és hogy ott azért az isteni rend érvényesül, amíg az ő keze alatt vannak. De mindez bölcsességgel, szelídséggel és szeretettel. És szeretnék most az Ószövetségből idézni egy igét, amely nekem a kedvenc bibliai igéink közé tartozik, mely azt hiszem gyönyörű szépen mutatja meg azt, hogy milyen módon lehet gyermekeinket ebbe az irányba határozottan tanítani, késztetni, mégis a szabadságuk tiszteletben tartását hangsúlyozni. És még egyszer mondom, hogy amíg még a mi kezünk alatt van a gyermek, és szeretnénk, ami meggyőződésünk szerint nevelni, addig is hangsúlyozok, hogy eljön az ő szabadsága ideje. És azt nekünk komolyan érvényesíteni is kell. A szülő hatásköréből kikerül, nincs jogunk elvárni, mert ami hitből nincs bűn, az mondja a Biblia is. És azt tanítja a Szentírás, hogy Istennek szabad nemet is mondani. Jézus sírt Jeruzsálem felett, és azt mondta, hányszor akartam egybe gyűjteni a te fiaidat, és te nem akartad, és nem kényszerítette tovább. És lehet, hogy a gyerekünknek, mint a tékozló fiúnak meg kell járni egy kanyart, és nekünk ezt vérző szívvel el kell viselni, és addig csak imádkozni, érte, de kényszeríteni a szabadságát elvenni nem szabad. Idézném, hogy Dávid mit mondott fiának, Salamonnak, amikor már halála előtt volt, és az uralkodást is át akarta adni Salamonnak. Valami szépséges szép az, ahogyan Dávid fogalmazott, és tökéletesen igaz. Tehát Krónika első könyve 28. fejezetéből mondom már is, 9. vers. Idézem, te azért, fiam, Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jókedvel, mert az Úr minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Hogyha őt keresed, megtalálod, Ha ellenben őt elhagyod, ő is elhagy téged mindörökké. Azt hiszem, látjuk, hogy milyen szavak ezek, azt mondja, ismerd meg a te atyád Istenét. Tehát nem formális vallásosságra biztatja őt, kövesd a példámat, ismerd meg. Tehát ami vallásos nevelésünkben, ez mindig benne legyen, szerez személyes, értelmes meggyőződést, járj utána. És így folytatta tovább, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jókedvel. Mennyire benne van ez, hogy Isten előtt egy felszínes vallásosságnak, egy hagyománytiszteleten alapuló vallásosságnak semmi értéke nincs. Szolgálj néki tökéletes szívvel és jókedvel. Ebben magától értetődően benne vagy önként, a saját meggyőződésed alapján. És utána hogy indokolja? Mert az Úr minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Tehát neki elfogadhatatlan az, amit Izraelnek fájdalmasan mondott az Úr többször. Ez a nép szájával tisztel engem, a szíve pedig távol van tőlem. Ilyen vallásosságot Isten nem kíván. Még egyszer mondom, így hangzott, ez a nép szájával tisztel engem, a szíve pedig távol van tőlem. Vagy mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy Isten lélek, és akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben is igazságban imádják, mert Isten is ilyeneket keres az ő imádónak. Tehát ez mind benne volt Dávidnak ebben az egyszerű atyai meghagyatkozásában. Ismerd meg a te atyád Istenét, szolgálj neki tökéletes szívvel és jókedvel, mert az Úr minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. És nézzük meg, hogy a szabad választás tiszteletben tartására is hogy utalt, hogyha őt keresed, megtalálod, de ha ellenben őt elhagyod, ő is elhagy téged mindörökre. Mennyire benne volt, hogy Isten nem fogja rád kényszeríteni magát. Ha te el akarod hagyni őt, szabadságodban áll, akkor ő vissza fog vonulni. Hogy ennek milyen tragikus következménye vannak, az egy másik kérdés. De azt mondta, ha keresed, és ez a te saját szabad választásodon múlik, megtalálod. Ha ellenben elhagyod, ez is jogodban áll. Ő nem fog kényszeríteni téged, akkor ő is magadra hagy téged. Tehát ez egy nagyon-nagyon tökéletes szülői bizonyságtétel és útbaigazítás volt. Szeretném még Jézus szavait is idézni, a nagyon jól ismert történetet az Új Szövetségből, amely szintén nagyon fontos dolgokat mond nékünk a gyermekeink hitbeli vallásos nevelésével kapcsolatban. Márk evangélium a 10. fejezetéből idézem az ígét, a 13. verstől. Ekkor gyermekeket hoztak hozzá, hogy illesse meg őket, a tanítványok pedig fették azokat, akik hozták, az anyák nyilván. Jézus pedig ezt látván haragra gerjedt, és mondta nékik, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony mondom nétek, aki nem úgy fogadja Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba. Aztán ölébe vette azokat, és kezét rájuk tévén megáldotta őket. Egy más alkalommal pedig ezt mondta Jézus, vigyázzatok, meg ne botránkoztassatok egyeteme kicsinek közül, mert az ő angyalaik mindenkor látják az én mennyei atyám orcáját. Tulajdonképpen mit mondott Jézus ezzel? Az Isten komolyan veszi őket. Tehát Jézusnak ez az utóbbi idézett mondása és ez a történet, amit felolvastam szó szerint, azt mutatja, hogy Isten a gyermekeket komolyan veszi. És azt rója meg, hogy mi emberek, a legvallásosabbak is, vagy egyébként jó emberek is, hát Jézus 12 apostola, Jézus választott tanítványai voltak, tényleg hívők, és mégis ők is, a másik evangéliumban olvassuk, hogy a tanítványok dorgálták. Tehát azok, akiket Jézus választott ki, igehirdető, ők dorgálták az anyákat, hogy adjátok, ne zavarjátok ilyen kis dolgokkal a mestert. Tehát mi felnőttek nagyon hajlamosak vagyunk a gyerekeket lekezelni és mellékesen kezelni. Én soha életemben nem felejtek el egy jelenetet. Egy végtelen kedves kis jelenet volt. Egy kis gyerek engem alaposan megtanított. Meg is jegyeztem azóta. Szegeden jártam ott egy ottani közösségben, és az Isten tisztelet végén többen oda jöttek, elköszönt, egy ilyen csoportba beszélgettünk, és én mindenkitől búcsúztam el kézfogással. Egyszer csak megszólal egy kis vékony, kis cérna hang, egy kis gyerek volt ott a lábak alatt, és azt mondja, én is itt vagyok. Mondtam, de értékes tanítást nyújtott ez a kis gyerek. Hát tényleg, miért köszön el az ember a felnőttektől is, hogy ott téblából egy gyerek, az már nem olyan fontos. Bizony megtanultam, hogy minden gyerektől el fogok köszönni, és minden gyereknek fogok köszönni. Mert ez a gyerek ugyanolyan fontos, mint a felnőttek. És annyira kedvesen mondta ez a kis gyerek, én is itt vagyok. engem is vegyél részre. Szóval Jézus valami ilyesmire akar tanítani minket, hogyha a mennyei atya komolyan veszi ezeket a gyerekeket, mert ők fejlődő kis személyiségek és értékek az Isten szemében, akkor miért vagyunk mi olyan fölfújtak felnőttek, hogy azt is, hogy vannak ami komoly felnőtt dolgaink, meg ami felnőtt ügyeink, és na hát azok a gyerekek itt nekünk ne zavarjanak, és ne foglalkoztassanak minket. Szeretnék néhány sort idézni Spurgeontől, a nagy angol igehirdetőtől. Szenzációs írása maradt fönn, tulajdonképpen gyermektanítókhoz intézte ezeket az intelmeket, meg ugyanúgy szülőkhöz, útmutatás a gyermektanítók számára, ez a szereteti címe. Ebből szeretnék kis részleteket idézni. Például ezt a történetet, amit felidéztünk Márk evangéliumából, így kommentálta. A tanítványok nyilván ezt mondhatták. Jó asszonyok, vigyétek innen a gyermekeiteket. Tanítsátok őket ti magatok a törvényre, a zsoltárokra és a prófétákra, és imádkozzatok velük. Nincs lehetőség arra, hogy Krisztus mindegyikre rátegye a kezét. Ha megengednénk, hogy egy sereg gyerek idejöjjön, nem sokára az egész falu gyerekei itt nyüzsögnének, és ez zavarná az üdvözítőnk munkáját. Hát nem látjátok? Nos, lehet, hogy ez a magatartás Isten iránti buzgóságból fakadt, de nem Isten akaratának az ismeretéből. Jegyezzük meg, hogy mit mond a Biblia, Jézus haragra gerjedt. Ez nagy ritkaság. Ezen kívül csak egyszer mondja, amikor a templomból kiűzte a kufárokat. Az volt az egyik eset, és ez a másik eset. Jézus ilyen komolyan megrótta ezt a felnőtt szemléletet, hogy mit számítanak a gyerekeket. Ne zavarjátok velük a mestert. Aztán utána így olvasom tovább. Összefoglalva az apostolok véleményét a gyerekekről, azt gondolták, hogy a gyermekek azért nem való Krisztus elé, mert nem olyanok, mint ők, nem felnőttek. Nem elég nagyok, nem elég érettek ahhoz, hogy Jézus Krisztus megáldja őket. Az üdvözítő azonban megfordítja a dolgot, és így szól. Ne mondjátok, hogy a gyermekek nem jöhetnek hozzám mindaddig, amíg nem lesznek olyanok, mint a felnőttek, sőt, tudjátok meg. Ti nem jöhettek én hozzám mindaddig, amíg olyanok nem lesztek, mint a gyermekek. Nagyon találóan írta mindezeket Spurgeon, hogy mi felnőttek milyen komoly hibákat tudunk elkövetni a gyermekeinket illetően. És amikor Jézus azt mondta, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ebben még egy roppant fontos dolgot figyeljünk meg. Nem azt mondta, hogy hitre tanítsátok őket, vagy ilyesmi, hozzám jönni. Mi ez? Ez már személyes hit, nem? Az üdvözítőhöz menni, a megváltóhoz menni. A megváltóhoz, aki bűntől szabadító, aki erőt ad az igazság cselekvéséhez, aki által bűnbocsánatot nyerhet az ember, és erőt az igazság cselekvéséhez. És Jézus félreérthetetlenül azt mondta, engedjétek hozzám jönni. Ebben az is benne volt, hogy ha ti nem akadályozzátok, akkor jönnek. Ti felnőttek lehettek akadály az útban. Benne volt az a bizonyságtétel, hogy a gyermeki lélekben van fogékonyság és készség mindezeknek az elfogadására. És most szeretnék megint néhány idézetet idézni, mert ez megint egy nagyon nagy hiba, egy szemléletbeli hiba, sok szülő és sok gyermek tanító úgy gondolkozik, hogy igen, persze nem szabad a gyerekeket magukra hagyni, kell a vallásos nevelésükre figyelmet fordítani, de ennek abból kell állnia, hogy tanítjuk őket elméleti ismeretekre, énekelgetünk velük, elszórakoztatjuk őket bibliai történetekkel. Ebből kell állnia. Talán itt meg is állnék egy pillanatra, és nem tudom megállni, hogy egy keserű szót nem mondjak, ezekről a rémes gyermekkönyvekről, gyermekoktató vallásos könyvekről, körülbelül olyan rosszat lehet mondani róluk, mint a rajzfilmekről. Ezek pedig a Bibliát tiszta sztori könyvé változtatják. A gyereknek egy képregény a Biblia. És egy annál nagyobb hibát nem tudok elképzelni, mint hogyha vallásos oktatáson azt hiszük, hogy a gyereknek tudni kell a neveket, tudni kell a történeteket, tudni kell a sztorikat, és ha egy oktalan szülő vagy egy tanító azt mondja, hogy ez gyereknek való, mert jó, izgalmas, hát szóval ez nem hitre nevelés vagy vallásos nevelés. Egyszerűen meglátogattam valahol egy családot, és a szülők még nem voltak otthon, vártunk, ott voltak a gyerekek. A gyerek gyorsan elrohan hozza a képes bibliáját, és azt mondja, olvassál belőle, és fölüti egy helyen, azt mondja, ezt a harcosat. Ugye, ahol éppen volt valami kép, nem tudom, Dávid Góliátról, vagy miről, és egy ilyen jó naturalisztikus kép, ugye, ott a fegyverekkel, meg minden. Szóval, hát a gyerek akkor ezt fogja, a harcos történeteknek, nem tudom, ezeket ragadja meg belőle. Szóval nehogy azt higgyük, hogy a gyerekek vallásos ismeretekre nevelés az olyan kedves elszórakoztatás, olyan, ami hát tetszetős, olyan, ami izgalmas, és a gyereknek vannak elméleti ismereték is, akkor mi nagyon megnyugodhatunk. Ez egy óriási tévedés. Amikor Jézus azt mondta, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ezzel megmondta, hogy a vallásos nevelés vagy a hitre nevelés célja az, hogy őt, a megváltót megismerjék, és már gyermekkorukban személyes hittel hozzá tudjanak fordulni. Ez összehasonlíthatatlanul magasabb rendű cél, mint akár felekezeti, akár hitgyakorlási ismereteket, akár bibliai történeteket, vagy bármilyen kegyességi gyakorlatokat elsajátítani a gyermekkel. Engedjétek hozzám jönni. Ne torlaszoljátok el az utat, sőt, egyengessétek az utat, hogy hozzám jöjjenek. Ez volt Jézus szava. És ezzel kapcsolatban olvasnék néhány idézetet. Ebből a Gyermeknevelés című könyvből, Ellen Gould White könyvéből olvasom. Ezt írja. Egyszer megkérdeztek egy lelkészt, hogy hány éves korától reménykedhetünk egy gyermek esetében, hogy keresztényé válik. A kornak ehhez semmi köze volt a válasz. Jézus szeretete, a hit, a bizalom, a megnyugvás mind olyan dolgok, amelyekkel egyezik a gyermeki természet. Ahogy egy gyermek bízni tud az édesanyjában, úgy tud bízni Jézusban is, és úgy tudja szeretni is őt. Aztán olvasok egy másik részletet. 8-10 éves, 12 éves gyermekek már elég idősek ahhoz, hogy személyes kereszténységről beszéljetek nekik. Ne tanítsátok azt, hogy ráérnek majd később megbánni bűneiket és hinni az igazságban. Megfelelő neveléssel már nagyon fiatalon helyes nézet alakulhat ki bennük saját bűnös állapotukról és arról, hogy Krisztus segítségével az üdvösség útján járhatnak. Még egy részlet. Beszéljetek gyermekeiteknek a megváltó életéről, haláláról, feltámadásáról. Gyermekeiteknek a megváltó életéről, haláláról, feltámadásáról. Buzdítsátok őket a Biblia tanulmányozására. Értessétek meg velük, hogy olyan jellemet kell formálniuk, amely az örök életben is megállja a helyét. Egészen kicsi korukban meg kell tanítani a gyermekeket arra, hogy hibáikat és tévedéseiket Jézus elé vigyék. Tanítsátok meg őket, hogy kérjenek naponta bocsánatot minden rosszért, amit elkövettek. De ez csak személyes hittel mondott imádságokban lehetséges. Tehát azt kell mondanunk, hogy gyermekek egész kicsiny korban személyes hitre juthatnak, személyes kapcsolatba kerülhetnek a megváltóval. Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. Aki azt mondta, engedjétek hozzá jönni a gyermekeket, és megáldotta őket, ma is magához fogadja a gyermekeket, hogyha személyes hittel megtalálják őt, és hozzá folyamodnak, hogy bűneikre bocsánatot nyerjenek, és erőt kérjenek az engedelmességhez és az igaz élethez. Szeretnék még Spurgeontől is olvasni, aki ugyancsak rendkívül komoly és megszívlelendő dolgokat írt. Ezt írja, sokszor tapasztaltam, hogy 10-12 éves gyermekek mélyebb szellemi élményekre képesek, mint egy 50-60 éves ember. Senkit sem lehet az évei alapján megítélni. Az újjászületés mindenképpen a Szentlélek munkája, és ő ezt épp úgy el tudja végezni az ifjakban, mint az idősebbekben. Aztán olvasnék egy másik részletet. Ez is egy nagyon érdekes részlet, ezt írja. Tanúságot tehetek róla, hogy a gyermekek meg tudják érteni a Szentírást. A gyermekekben megvan a hit egyszerűsége, és az egyszerű hit közel áll a legmagasabb rendű ismerethez. Nem hiszem, hogy nagy különbség lenne a gyermek egyszerűsége és a legmélyebb elme lángesze között. Nagyon, nagyon érdekes megjegyzés, hogy micsoda kincsek lappanganak a gyermekekben. Aztán a következőt írja egy másik helyen. Ne beszéljünk gyermeki ostobaságokat a gyermekeknek. Ez az egyik legkomolyabb feljegyzése. Csak az együgyű ember képzeli, hogy mindenféle ostobaság, amit fecseg, érdekli a fiúkat és a leányokat. Legjobb képességeinkkel, legkomolyabb gondolatainkkal, legérettebb tudásunkkal kell tanítanunk a kicsinyeket. Hadd olvassam még egyszer. Legjobb képességeinkkel, legkomolyabb gondolatainkkal, legérettebb tudásunkkal kell tanítanunk a kicsinyeket. Különösnek látszik, de így van. még a legbölcsebb embernek is össze kell szednie minden rátermettségét, hogy sikeres gyermekiskolai tanító lehessen. Igaza van, azt kell mondanom, igaza van. Aztán ezt írja. Nem a meggyőzés, hanem a megtérés a célunk. Nem csupán hatást akarunk kelteni, hanem a gyermek újjászületését akarjuk elérni. Legyen bennünk szent nyugtalanság. Ha észreveszed, hogy az egyik gyermeket megérintette az ige, ne ülj le elégedetten azzal, hogy a gyermekben hála Istennek megindult valami. Hálásak vagyunk Istennek az első gyenge jelért is, és nem nyugszunk, míg a teljes megtérést nem tapasztaljuk. Ugye sokkal igényesebb dolgok ezek, mint ahogyan felszínesen gondolkozunk a gyermekeknek a hitre oktatásáról. Szeretném akkor összefoglalóan elmondani, hogy mit tehetünk azért, hogy gyermekeink tényleg az értelmes, személyes istenismeretre, istenhitre jussanak, és személyes meggyőződés alapján értelmes vallásosságot gyakoroljanak. Az egyik dolog, hogy vigyázzunk arra, hogy a gyermekeink, ami ismereteket nyertek Istenről, Bibliáról, azok összeálljanak bennük egy valódi világképé, egy átfogó Isten világ emberismeretté. Én nagyon sokszor megdöbbenve tapasztalom, hogy vallásos szülők gyermekei, vagy kicsiny koruktól vallásos környezetbe felnőtt gyerekek tudja ezt is, azt is, adatokat, történeteket, de egyszerűen nincs benne egy összeállt kép. Nincs. Pedig ez nagyon-nagyon lényeges, hogy a gyermeknek látása, világlátása legyen, életcélja legyen, életszemlélete legyen, és pontosan ebben segítse őt a hitbeli ismerete. Hogy lehet ezen segíteni? Akkor, hogyha a szülő beszélget a gyermekeivel. Szóval, ahogy mondtam, nem egyszerűen kiadja őket, hogy valahol tanítsák, még csak az se, hogy maga egy családi áhítatra berendeli őket, és akkor ott olvasnak, és megért a gyerek, amit megért, nem ért, amit nem ért, hanem ismerje meg a gyermek gondolkodását, beszélgessen ebben, hogy a gyerek tehesse fel a saját kérdéseit. Emlékszem, valamikor nagyon régen gyermekiskolába tanítottam, valahol vidéken, egész fiatal koromban is. Különböző gyerekeket gyűjtöttünk, emlékszem, volt egy ilyen kis cigány kislány, nem hallott ő ilyesmiről soha életében. Nagyon aranyos kislány volt, ő is rendszeresen járt oda a tanításra, senki szülei nem jártak egyébként. Valahol összebarátkozott gyerekekkel, és akkor ő is jött mindig szívesen. És engem nagyon-nagyon boldoggá tett egyszer, mert zajlik a gyerekekkel a tanítás, egyszer csak megszólal ez a kislány, és azt mondja, tessék mondani, szép a jó Isten. Megmondom, hogy miért örültem neki. Mert ez a gyerek gondolkozott. Ő el akarta képzelni magának a jó Istent. Ő valóságnak vette. És akkor tudni akart, hogy szép a jó Isten. Úgy beszélgessünk el a gyermekeinkkel, hogy a gyermekeink tegyenek fel kérdéseket. Lássuk azt, hogy ők ezt magukban hogy dolgozzák fel, amit mi tanítottunk nekik. Valóságnak veszik? Fölteszik a kérdéseiket? Beépül a gondolkozásukba, az életszemléletükbe, vagy sem? Aztán egy következő dolog, hogy alapos írásismeretre tanítsuk meg a gyermekeinket. De nehogy már ez legyen, hogy egy néhány memóriter, tud egy sereg aranyszöveget, tud egy néhány bibliai történetet. Nem. Hanem a Bibliát alaposan ismeri, a Biblia egész szellemét, gondolkozásmódját. Szeretnék egy bibliai igét idézni. A Timóteushoz írt második levél, harmadik fejezetében olvassuk a 14. 15. versben, ahol Pál apostol ír Timóteusnak, az ő fiatal munkatársának, és ezt írja néki. 14. 15. vers. Timóteus írt második levél, harmadik fejezet. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik rád bízattak, tudván, kitől tanultad. És hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre, a Krisztus Jézusban való hit által. Ugye mit írt Timóteusnak? Gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat. Nem csak ezt az belőle, hanem egy alapvető, átfogó ismereted van. És így írja Ellen White, hogy ha a gyermekeinket így ismertetjük meg a Szentírással, azt sajátítatjuk el velük, hogy egész életükben a Bibliát tekintsék a legfőbb tanácsadójuknak. Szóval, hogy a Biblia az ő könyvük legyen, olyan, ami nélkül nem utaznak szabadságra, ami soha nem marad ki a táskájukból, nekik személyes barátjuk és személyes tanácsadójukká válik a Biblia. Ennél kevesebben ne érjük be. Erre törekedjünk. És milyen pontosan fogalmaz azért Pál apostol, maga az írás ismeret senkit nem üdvözít. Azt mondja, gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, de csak is a Krisztus Jézusban való hitáltal. Ami viszont már a személyes választásnak, a személyes állásfoglalásnak a kérdése. Azután a következő, amit említenék, hogy a személyes példaadás hallatlan jelentőségű. Kimondhatatlan jelentőségű. De most ezen nem csak azt értem, hogy lát egy vallásgyakorlatot a szülőnél, hanem azt, hogy a szülőnek személyes hite van. Ugye, hogy mondta Dávid a fiának, ismerd meg a te atyád istenét. Mert neki ez egy fogalom volt, hogy az én atyám istene. Hogy tudta, hogy az ő apja életében az Isten az egy személyes valóság. És állandóan szerepet játszik az életében. Én sokszor tapasztaltam azt, hogy voltak emberek, akinek az életében talán sok folyatékosság volt, talán a gyermeknevelésük sem volt tökéletes. De a maguk nyomorúsága mellett olyan mély személyes hitük volt. És a gyerekük is küzdött a rossz természetével, bár nevelték volna meg jobban, de egyet a szülőtől átvett, és ezt a fogócót nem engedte ki a kezébe, hogy látta, hogy a szülőnek milyen komolyan vette a személyes hitet Istenben. Szóval itt a személyes példaadás nagyon lényeges, és ne csak a bibliai történeteket ismertessük meg a gyermekekkel, hanem a saját Istennel szerzett tapasztalatainkat. Nekem gyerekkoromból a legszebb emlék a péntek esték. Volt egy dupla családi ágy, akkor mi a három gyerek édesanyám köré telepettünk oda, ez egy szertartás volt péntek este, és akkor jött anyu mesély, de ezek nem más mesék voltak, péntek este mindig Istennel szerzett tapasztalatokat mondta el az ő életéből, a bátyja életéből, a testvére életéből, az édesanyja életéből, minden, amit a családban összegyűjtött, hogy Isten hogyan hallgatott meg imádságukat, hogyan mentett meg nehézségekben. Ezek olyan elevenen maradtak bennünk, volt biztos, amit nem tudom hányszor, nagyon sokszor elmondattunk, és nem mondtuk meg, mert valóság volt, mert az életből való történetek voltak. És én is mennyit továbbadtam másoknak, és tudom, hogy segített ezekből. Tehát a személyes tapasztalatunkat osszuk meg a gyermekeinkkel. Egy szülő, mikor éppen valami nagy gonddal küzd, mondjuk éppen egy tudatanyagi gondja van, nyugodtan elmondhatja a gyerekének, hogy imádkozzunk a Jóistenhez, és az Isten fog segíteni. És aztán együtt örülnek a tapasztalatnak, hogy az Isten meghallgatta a segítségkérő imát, és segítséget nyújtott. Tehát, hogy a gyermekeinket személyes hitre vezessük, ebben az a legnagyobb segítség, ha a szülőnek is személyes hite van, és a személyes tapasztalatairól tud a gyereknek beszélni. A következő, amit említenék, hogy természetesen vegyük igénybe az egyházi segítséget is, és nagyon jó az, ha kiegészíti a szülői tanítást, és nagyon-nagyon sok jót tehet a gyermekek oktatása az egyházi gyülekezeti közösségben, de itt is egy fontos dologra hívnám fel a figyelmet, hogy a gyermektanítók személye. A gyermektanítóknak nagyon kell a módszertani oktatás is, nagyon kell, hogy ki legyenek képezve a feladatukra, ez lenni mindig kesergek, szóval ez nem olyan dolog, amire ez akárki ért és hozzányúl, és ösztönösen tudja jól csinálni. Erre a legérzékenyebben és a legkomolyabban kell kiképezni, de a másrészt a személyisége nagyon fontos. Megint hadd idézzek Spurgeontől csak egy-két gondolatot, nagyon szellemesen írja le ezt is. A gyermekek szeretnek a tűz köré ülni, akár a kályhában, akár valakinek a szívében lobog. Vannak olyanok, akik mintha jégből lennének. Az ilyenektől visszariadnak a gyermekek. Ha ilyenek vezetik a gyermekiskolát, a résztvevők száma gyorsan csökken. De a meleg szívűek köré a gyermekek készséggel gyülekeznek. Ugye milyen szépen írja, akár a kályhában, akár egy ember szívében lobog, a gyerekek szeretnek köré ülni, de ilyen személyiség kell, hogy legyen a gyermektanító. Aztán megint egy másik kis részletet olvasok csak. Szerettessétek meg magatokat a gyermekekkel, ahogyan tudjátok. Számos tanítónak megvan az a hibája, hogy nem engedi magához a gyermekeket, tartsa a tekintélyét. Mielőtt gyermekek közé mennél, szerezd be a kedvesség ezüst kulcsocskáját, amelyen megnyithatod szívük zárját és biztosíthatod figyelmüket. Ha a tanító folyton az Úr Jézusról beszél is a gyermekeknek, de a tekintete komor, a magatartása mogorva, akkor a gyermek azt gondolja, ha Jézus Krisztus olyan, mint te, akkor nem szeretem őt. Aztán vannak azok a tanítók, akik a legkisebb racskoncátlanságért meghúzzák a gyermek fülét, a következő percben pedig arról beszélnek, hogy meg kell bocsátani egymásnak, és szeretettel kell viseltetni egymás iránt. Ez nagyon szép gondolja magában a gyermek, de a tanítónk nem mutatja meg nekünk, hogy hogyan csináljuk. Ha elriasztottál magadtól egy gyermeket, többé nem leszel képes tanítani őt, mert nem hallgat rád. Nem lehet tanítani azokat, akik nem szeretik a tanítót. Ezért próbáld megszeretetni magadat, és akkor mindent szívesen megtanulnak tőled. Ugye nagyon egyszerű, de tökéletesen igaz tanácsok és útbaigazítások. És van még egy nagyon nagy hatalom, ez pedig az imádság a gyermekeinkért. Emlékezzünk csak egy nagyon fontos bibliai feljegyzése, Jób. Jobbról maga Isten mondta, hogy igaz istenfélő, bűngyűlölő. És sok mindent szoktunk Jobbról mondani, de egy kis részlet sokszor elkerüli a figyelmünket. Azt olvassuk Jób könyve első fejezetében, hogy Jób naponta áldozatot mutatott be gyermekeinek száma szerint, mert azon gondolkozott, ha netán gonoszt gondoltak az ő gyermekei az Isten ellen. Tehát minden gyermekéről személy szerint emlékezett meg, és a lelki fejlődésüket ennyire érzékenyen követte nyomon, hogy netán gonoszt gondoltak az Isten ellen. Ugye máskor is mondtuk, hogy az igazi nevelő a szüntelen figyel. Annak az egyik szeme mindig a gyerekeim vagy a gyerekeim vannak. Nem csak azon, hogy mit csinálnak, hanem hogy mit gondolnak, és milyen a belső lelki fejlődésük. Egyszerűen ismeri a gyerekeit. Mindennek jelentőséget tulajdonít, és ha a hitbeli nevelésüket akarja elősegíteni, Istenhez akarja vezetni őket, erre a szüntelen figyelésre állandóan szükség van. És minden nap kérje az Istent, hogy az Isten lelke munkálkodjék. Mely meggyőződéssel merem mondani, hogy minden nevelési munkában vannak olyan válságok, és vannak olyan nehézségek, amelyeken csak imádsággal lehet átjutni. Ahol csődöt mond a szülő bölcsessége, nem tudja megközelíteni a gyereket, nem találja megfelelő módot, egyszerűen imádságban kell kérni az Istent, mert az Isten egyszer neki ad tanácsot és meglátást, másodszor pedig a gyerek lelkén munkálkodik. Szóval a szívek igazgatása, a szívek megfordítása az Isten tudománya. Az Isten szent lelke tudja belülről elvégezni, itt az emberi lehetőségek korlátozottak. És egy igazi nevelő, akinek keresztény meggyőződése van, és tudja, hogy az imádság valóság, és tudja, hogy az Isten hogy tud a szívekben munkálkodni, gyermekekében és felnőttekében, hogy tud ott forgatni dolgokat és meglátásokat kialakítani, és kényszer nélkül valakit jobb belátásra vezetni, az, amikor elakad, amikor azt mondja, nem megy tovább, amikor azt mondja, nem tudom, mit csináljak, akkor imádkozik, és meg fogja találni a kivezető utat. És végezetül azzal szeretném befejezni a mai alkalmunkat, hogy milyen hatalmas előnye van annak, hogyha a gyermekeink fiatal koruktól, zsenge gyermekkoruktól fogva személyes hitre jutnak, és egy nagyon értelmes és megfelelő vallásos nevelésben részesülnek. Spurgeon ebben az említett írásában egy sereg ilyen bibliai szemét vonultat föl, és ez mindegyik nagyon tanulságos, hogy pár szót szól róluk. Említi például a gyermek Sámuelt, ugye, akit mi is ismerünk. Talán néhány sort olvassuk, hogy mit ír Sámuelről. Azt a történetet idézi föl, hogy amikor Isten először szólította még gyermekkorában Sámuelt, ami prófétává avatta őt, és ugye ő még nem ismerte az Isten hangját, és azt hitte, hogy Éli szólítja őt. És így írja, Élihez futott, és megkérdezte, itt vagyok, mit kívánsz? És noha ez háromszor ismétlődött, nem bosszankodott azon, tudnélik a gyermek Sámuel, hogy ott kell hagyni a meleg ágyát és nevelőjéhez futnia, hogy lássa, segítségére lehet-e valamiben. Mindez azt bizonyítja, hogy egészséges engedelmesség lakozott benne, noha még nem értette a prófétai elhívást. Sokkal jobb, ha a gyermek megtanul igát viselni gyermekségében, mintha teletömik a fejét mindenféle tudással. Egy gram engedelmesség többet ér, mint egy tonna tanulás. Írja ő, aztán ezt írja. Mikor Éli megértette, hogy Isten szólította a gyermeket, megtanította az első kis imádságra. Nagyon rövid, de nagyon tömör imádság ez. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Erre tanította Éli Sámuelt. A keresztény szülők is tanítsák meg gyermekeket arra, hogy mi az imádság. Mondják meg nekik, hogy Isten felel az imádságra. Vigyék el a gyermeket megváltójához, és azután buzdítsák arra, hogy mondja el kívánságait a maga módján. Tehát tanuljon meg így imádkozni, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Aztán Dávid példáját most nem idézem föl újra, idéztük a Sámuel első könyve 16. fejezetéből, hogy egész fiatal fiú volt, a legkisebb gyerek ugye a családban is, kint volt a nyájaknál, és valaki az udvarnál így ajánlotta őt, hogy értelmes, szép ember, tud hárfázni, erős hadakozó férfiú, és az Úr van vele. Egész fiatal volt, de ezt megállapították, hogy valami isteni jelenlét kíséri. Valami felsőbb rendőség van ebben a gyerekben, milyen köze van az Istenhez. És minden képessége azért fejlődik olyan hatalmasan. Aztán van egy kis részlet, amire talán föl se tűnne nekünk, az Ószövetségben királyok könyvével találkozunk Illés próféta idején Abdiással. Idézem királyok könyve, első könyve, 18. fejezetéből a 12. verset. Csak a legutolsó gondolatot. Ez az Abdiás, tegyük hozzá, amikor Jézabel és Akháb uralma volt Izraelben, egy rém uralom, ahol ugye Jézabel halomra ölette az igaz Isten profétáit, ez az Abdiás 50-enként elrejtette barlangban az Úr profétáit, papjait, és etette őket, és ő pedig az udvar főtisztviselője volt. Hát nem kell mondani, hogy a fejével játszott. És mikor Illéssel beszélgetett, akkor tesz egy megjegyzést. A 12. vers végén, pedig a te szolgád féli az Urat gyermekségétől fogva. Az ember ugye elgondolkozik rajta, hogy amikor Akháb és Jézabel rémuralma volt Izraelben, és amikor Illés megkérdezte a Kármel hegyére összegyűjtött tömeget, hogy most az Úr az Isten vagy a Baál, nem felelt a nép egy szót sem, mert vagy féltek, vagy már teljesen megzavarodtak, nem szólt senki semmit. Ez az Abdiás a királyi udvari tisztségében megmerte csinálni, hogy elrejtett az Úr profétái közül, és táplált őket kenyérrel és vízzel, és semmit nem ingott meg a hitében. És hol van ennek a titka? Azt mondta Illésnek, a te szolgád gyermekségétől fogva féli az Istent. Tehát őt úgy tanították meg, hogy nem csak, hogy tudott bizonyos dolgokat, hanem tisztelte az Istent, komolyan vette az Isten szavát, és abszolút hűséggel ragaszkodott hozzá. Aztán említsünk egy másikat, a Jeroboám történetében, ugye, aki az Észak-Izrael, mikor ketté szakadt az ország, az Észak-Izrael első királya volt, sajnos jól indult és nagyon rosszul folytatta, bálványimádást vezetett be Észak-Izraelben, és mikor nagyon megbetegedett a gyereke, elküldte a feleségét Ahija prófétához, aki megjövendőlte, hogy ő majd király lesz. Azt mondta, változtasd el az öltözetedet, és menj el a prófétához, és kérdezd meg tőle, hogy mi lesz a gyermekkel. Ugye micsoda zűrzavar egy fejben, aki eltávolodik az Istentől. Hitte, hogy a próféta igazat mond, de azt hitte, hogy a prófétát meg lehet téveszteni azzal, hogy a feleség elváltoztatja az öltözetét, mert tudta, hogy a prófétának nagyon rossz véleménye van róluk és a királyi udvarról. És azt mondja a Biblia, hogy még csak közeledett a Jeroboám felesége a próféta házához, és kiszólt neki a próféta, aki egyébként vak volt, nem látott. Ekkor már is azt mondta, hogy jöjj be, Jeroboám felesége, miért változtattad el az öltözetedet. És kezdte neki mondani, hogy én hozzád kemény követséggel küldettem. És amit el akart kerülni Jeroboám, szépen elmondta, hogy mit csináltatok, hogy eltértetek az Istentől, és eltéveítettétek az Izraelt. És utána azt mondta, mikor a városba belépsz, meg fog halni a gyermek, mikor hazatérsz, ahogy belépsz a fővárosba, meghal a gyermek, és akkor egy döbbenetes mondat következik. Mert Jeroboám egész háza népe között csak ő benne találtatott az Izrael istene iránt valami jó. És egyedül őt fogják sírba temetni, és siratja őt az egész Izrael. Megint nem különös, egy ilyen megromlott királyi udvarban azt mondja egy Isten egy gyermekről, hogy ő benne találtatott az Izrael istene iránt jó. Tehát pont az a gyermek volt, akit az Isten értéknek tartott és megkülönböztetett. Ugye ez aztán egy másik kérdés, hogy az Isten kivette abból a környezetből, és hagyta, hogy meghaljon, de számon tartotta azt az egy gyereket, hogy ő különbözik a környezetétől, ő benne találtatott az Izrael istene iránt valami jó. Vagy mondjuk azt a Józsiás királyt, akiről azt mondja a Biblia, amikor még gyermek volt, kezdte keresni az Urat, az ő atyái istenét, és egy nagy reform király lett belőle. Vagy idézzük Dánielt, aki egész fiatalon került, és a társai Babilonba, mert gyermekségüktől fogva olyasmit szívtak magukba, hogy semmi se tudta megváltoztatni őket. Vagy mondjuk Keresztelő Jánost, akiről azt mondta a mennyei kijelentés, hogy megtelik szent élekkel az ő anyjának méhétől fogva. Egész gyermekkorától fogva szorosan Istennel jár. És végül utoljára talán a legszebb igét ilyen vonatkozásban idézném a Timóteushoz írt második levél első fejezetéből az 5. verset. Pál apostol arról ír már római börtönéből halála előtt Timóteusnak, a szeretett fiatal munkatársának, hogy vágyakozik utána, azt mondja, kívánnálak téged látni, és ezt így indokolja az 5. versben. Eszembe jutván a benned lévő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Loiszban, és anyádban, Eunikában, meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Micsoda bizonyság a Szentírásban a szülői helyes hitre nevelésnek az hatalmáról. Egy nem formális vallásosságról van szó, hanem azt mondta, a te benned lévő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a nagyanyádban, ugye a nagymamák szerepe, hatalmas szerepe. Csak egy megjegyzést hadd tegyek hozzá, hogy ma nagyon sokszor a nagymamák többet tehetnek a gyermekekért kisgyermekkorukban, mint a szülők, amennyiben a szülők dolgoznak és kevesebbet vannak velük. És ha egy nagyszülőre sokat van bízva az unokája, nem tudja elképzelni, hogy milyen áldás lehet a gyermekek számára, és micsoda értékes hagyatékot ad nekik. Itt is így hangzott, amely lakozott a te nagyanyádban, és lakozott a te anyádban. Tehát szívemből kívánom, hogy mindnyájan felfogjuk ezt, hogy a gyermekeink hitre nevelése egy nagyon érzékeny és nagyon magas rendű feladat. És ezt mindegyikünknek tanulnunk kell, a helyes alapelveket, a helyes magatartást. Neveljük a gyermekeinket legjobb lelkismeretünk és meggyőződésünk szerint. De vigyázzunk, itt is be kell következni a szabadon engedésnek. Adjon jó Isten, hogy addigra úgy megalapoztuk, hogy önként szolgálj és önként keresse az Istent. És amíg a mi kezünk alatt van, addig is arra vigyázzunk, hogy sohasem a parancsszó, sohasem a kényszer, hanem a szelíd meggyőzés, a megnyerés és a teljes szülői jó akarat, ezek legyenek azok, amelyek a gyermekeket lázongás nélkül megtartják ezen az úton, és segítik abban, hogy maga végül értelmes személyes döntést tudjon hozni.